más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Azt nem mondom, hogy tisztul a kép nagyon, de bizonyos pontok egyértelművé válnak. Azután megint jön a nagy diskurzus, amiben beleszólnak a politikusok, a bankok, beleszól mindenki, a sajtó, és megint zűrzavar támad. Ezért van az, és én ezt elhatároztam, hogy következetesen a Klubrádióban bizonyos időszakonként újra és újra megtárgyaljuk ezt a témakört, hogy kövessük, hogy hová fejlődik és mi lesz. Nyilván kitalálták, a devizahitelesek ügyéről van szó. Most azzal fogom kezdeni az én bevezetőmet, hogy napvilágra került egy 2006-ban közzétett Magyar Bankszövetség által megfogalmazott kiáltvány, vagy éppen állásfoglalás, amelyben megnyugtatják a devizahiteleseket, hogy a hosszabb lejáratú hitelt felvenni szándékozók továbbra is nyugodtan választhatják a deviza alapú konstrukciókat, mert a hitel futamideje alatt valószínűleg nem lesz a törlesztési terhet jelentősen és tartósan megnövelő árfolyam mozgás, állítja a Magyar Bankszövetség 2006. januárjában. Utána hosszasan kifejti, hogy ez miért biztonságos, stb. Ezt csak azért mondom, mert sokszor elhangzott már az az érv a kormányzat és különböző banki szakemberek részéről, az Európai Uniós Bíróság legutóbbi döntése alapján, hogy hát, hogy nem igaz az, hogy nem volt megfelelő tájékoztatása az ügyfeleknek, amikor deviza alapú hitelér folyamodtak. Nem csak, hogy megfelelő tájékoztatást nem kapta, hanem még félre is vezették őket. Annak ellenére, és ez a másik tény, amit nagyon fontos most hangsúlyoznom, hogy ugyanebben az időben a svájci központi bank küldött egy figyelemfelhívó írást a Magyar Nemzeti Banknak, vagy a kormánynak pontosan, vagy mindkettőnek, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a svájci frank alapú hitelezés nagyon veszélyes, véleményük szerint ezt nem szabadna tovább bővíteni, és megelőző óvó intézkedéseket kellene tenni, mondta finoman a svájci központi bank képviselője. Ezt se vették figyelembe, 2008-ban beütött a pénzügyi krak, és az történt, amiről most már hosszasan beszéltünk. Ma újra pontról pontra végigmegyünk, hogy kell értelmezni az Európai Uniós Bíróság legutóbbi döntését, ebből mi következhetne, minek kéne következni, és hogy mi történt azóta, mert történtek lépések, tehát ez a témánk ma.
Más részről az első vendég.
Gál Andrea közgazdász, jó napot kívánok! A Bolgár György Megbeszéljük című műsorában sokan hallgatták önt, amint Dióhéjban ismertette, hogy ön is a deviza károsultak közé tartozik. Mekkora összeget bukott?
41,5 milliót buktam, a felvett 30 millió hitelre, forintos hitelre, 71,5 milliót fizettem vissza.
Visszafizette?
Teljesen visszafizettem a teljes összeget, de jó lenne egy picit belemenni a részletekbe, mert nagyon sok tanúsággal bír az ügy, számomra ez már megvolt, de hát ha még
van mit átadni, és van kinek átadni, igen, mert több százezer szerződésről van szó. Szóval egyet hadd tegyek hozzá a hallgatónak, igen, és a nézőnek mondom, hogy leszűkítjük, mert ez az igazán neuralgikus dolog, az ingatlan vásárláshoz felvett hitelekről szeretnék beszélni, mert egyéb hitelek voltak mások is, ott is voltak károsultak, de az ingatlanok elvesztése és ilyen nagy veszteséggel történő megvásárlása, az az igazán fontos, hogy bocsánat, folytassuk.
Igen, tehát én ingatlan hitelt vettem föl 2008 májusában, és amikor szó volt a hitelfelvételről, amiért 7 hónapig jártak a nyakamra, hogy vegyem föl, mert megnézték az építkezést, azt mondták, hogy erre nem 30 milliót, hanem 60 milliót lehet felvenni, de végül is mondtam, hogy 30 milliónál többet semmiképpen nem, szeretném forint alapon és nem devizában, valamint nem 25 évre, mert Isten tudja, hogy mi lesz velem velünk 25 év múlva, nekem a 10, max 15 év bőven megfelel, hát erről szó nem lehet, de legyek egészen nyugodt, hogy itt olyan alacsonyak a kamatok, és annyira jó begyakorlott módszer van, hogy itt még senki nem panaszkodott, nincs probléma, vegyem föl nyugodtan.
Tehát jól értem, a bank ment önhöz, és ajánlotta.
A bank ügynöke 7 hónapig táncolt könyörgött, hogy, vegyen föl, mert hát látta mert rajtam, hogy látta rajtunk, hogy jó, jó hitelesek leszünk, ez nekik nagyon fontos. Azért az annál is igazabb, mivel a volt férjem OTP-s volt tőlünk, semmit nem kértek, tehát nem kellett semmiféle fedezett, jövedelem kiegészítés, hát semmi. Ott vezettük, tehát ez azt is jelentette másrészt, hogy az OTP az úgy garázdálkozott, azt vett le, amit akart, szó kérdés nélkül, fogalmam nem volt nekem, aki minden hónapban próbáltam utána járni, hogy hol tartunk. Lényeg a lényeg, hogy mikor a hitelszerződés aláírására került a sor, én már mikor bementünk is szóltam, hogy nem kaptam szerződéstervezetet, jó lett volna, hogy nézzük meg, hogy miről van szó, mert így most, hogy felolvasnak ötünknek 25 oldalt, hát ki nem tudja, nem lehet képtelenség, sok paragrafus meg számok.
Hát ez azt ugyanaz, mondták, mint amikor a közjegyzői szerződést kellett megkötni.
Hát ott közjegyző
eldarálta
a
20 oldalt, és az ember csak kapott a fejét, hogy hány paragrafusra hivatkozott, már nem lehet követni. Igen.
Így van.
Tegyük hozzá, az OTP akkor még nem tudhatta, hogy bedől majd a forint. Tehát azért azt ne feltételezzük a bankokról, hogy ők már tudták, hogy baj lesz, és így erőltették a hitelt. Ez mindenkit vállalatlanul.
Nem, azért erőltette a bank, mert
egy jó konstrukció.
Jó, hogy én jó hitelesnek tűntem.
Világos. Na, térjünk vissza, akkor
lényeg a lényeg, bementünk, hát az ötödik oldal felolvasása után, öten felugrottunk, mind az öten, és mondtuk, hogy akkor ezt mi nem írjuk alá, mert ilyen feltételeket. A guillotine-t kérjük, de előtte még felnégyelés, spanyol csizma, kerékbe. Nem. Így rohant utánunk az egész banki stáb, hogy ne csináljuk, mert ez nekik borzasztó, kínos, és higgyük el, hogy abszolút rendben lesz itt minden, az a látszat, ez, hogy ilyen bőlére van ereszve, nem érdekes. Na, úgy voltunk vele, hogy ha már itt vagyunk, tegyük meg, aztán majd én megcsinálom a dolgomat, és nézem, ellenőrzöm. Aláírtuk a szerződést, a 4 lakást takarékpénztárat kötöttek velünk, hogy, de már benne volt a szerződésben, hogy mi ezt megkötjük. Ez azt jelentette, hogy 49 plusz 5 hónap múlva, azaz 4 és fél év után azt mondták, hogy amit összegyűjtünk 5,3 millió forintot, betörlesztik a tőkébe. Ez ugye jól hangzott, mert azért a 30 millióból, hogy 4,5 év után betörlesztünk 5,3 milliót, azért az nem egy rossz arány.
Ráadásul az alaptőke.
Belementünk, igen, az alap, hogy a tőkébe betörlesztünk, akkor ez nem hangzott rosszul. Ez az első 6 hónapig 3,95%-os volt az alapkamat, ami nem tűnt soknak,
igen.
És azt mondták, hogy 6 hónapig nem kell kezelési költséget fizetni, majd csak utána. 7. hónapban viszont nem csak a 2%-os kezelési költség jelent meg, hanem a bank egy hónapon belül 3-szor kamatot emelt. Uh-huh. Ami számomra azt jelentette, hogy nekem a korábbi 80 ezer forint helyett a következő hónapban 320 ezer forintot kellett fizetnem, 4-szeresére ugrott a törlesztő.
No comment, csak jött a papír, hogy ennyi?
A papírok azok csak jöttek, leginkább jó, hát az egy hónapon belül nem tudott utólag jönni, de hát jöttek a papírok, én először azt hittem, hogy minek küldik háromszor, mind a 3-szor, más idő, más pici eltéréssel,
szépen felment,
úgyhogy akkor már 8% volt összesen a kamat, fizetendő kamat. És próbáltam én minden fórumon mindenütt eljárni, de hasztalan. Lényeg a lényeg, mondtam, hogy beleugrottam, viseljük. Lényeg, hogy az első rész az ott fejeződött be, hogy 7,5 év után, mikor kormányunk és pártunk megmentett bennünket 256 forintos árfolyammal, és volt egy hitelkiváltási
mennyire
konstrukció.
Mennyire vették föl akkor?
A 205, ja, amikor fölvettem, vételi árfolyamon 154 forint volt a svájci frank, és 256-tal tudtam szabadulni belőle.
Amikor a kormány hozta ezt a lehetőséget,
tehát
a DH1-ja.
7 év után, miután abszolút nulla késedelmi kamattal végigvittem, mert ez azért fontos, mert akinek késedelmi kamata volt, vagy nem fizetett, vagy bármi, annak nem is állt rendelkezésre az a lehetőség, hogy kiváltsa a hitelét.
Igen, igen, csak aki
tehát
nem tartozott.
Ilyen
igen.
Szempontból ez egy
szerencse
volt.
250 valamennyin.
256-on, de úgy, hogy a alapinduló 30 millió
tőketartozása.
Minek utána 31,5 millió forintot kifizettem pontosan mindenféle késedelem nélkül, közölte velem a bank, hogy akkor most még 35,6 millió tőketartozásom van, tehát nem mindenes oltogedő, csak tőketartozásom van, 35,6 millió forint. Ezek után mondta, hogy ha én hitelt ki akarom váltani, menjek hozzá, mert nála ragyogó lehetőség van arra, mivel jól fizető ügyfél vagyok, hogy akkor ő 10%-ért ad nekem hitelt. Mondtam, hogy 10%-ért, mikor
10%-ért.
35,6 millió forintos hitelt, ő 10%-os kamatra odaadja, mint jó referenciával, igen, jól fizető ügyfél. Én nekem ez egy kiemelt lehet. De mondom, ha kívülről jönnék, akkor 8-9%-kal, mert miért kapok én, miért vagyok én háttérbe? Azt mondták, hogy ezt így állapították, meg nem tudnak rajta változtatni. De mondom, én tudok rajta változtatni, akkor én most megyek, és keresek magamnak egy bankot. Minden, hát sok bankot körbejártam, ezek után jutottam el a CIP bankhoz, ahol egy nagyon szimpatikus ügyvezetőre akadtam, és abban az időben már lázban égett minden bank, hogy minél több hitelt tudjon kihelyezni, és akkor mondtam neki, hogy hitelkiváltásról lenne szó, nem kicsi összegről, hogy fogad-e. Persze, azt mondja, belenézett a papíromba, látta, hogy jól fizető vagyok, nincsen probléma, és akkor mondtam, hogy egy kérdésem lenne, hogy általában hány millió hitelt vesznek fel az emberek. Azt mondta, hogy egy olyan 5-7 között, 5-7 millió között. Mondtam, hogy jó, akkor én itt kapásból egy olyan 7 hitelest kiteszek, jó referenciával mindene, úgyhogy mondom, ezt azért mondom, hogy a kamatkalkulációnál akkor ezt vegyek figyelembe, addig-addig, míg a végén meg tudtunk állapodni, 2%-os, igen, és ebben minden benne volt.
És így tudott megszabadulni a devizahitel tőketartozásától, és azt lezárta.
Igen, lezártam,
maradt a CIP bankkal
és a CIP bank átvett, a CIP bank fizette ki az OTP-nél meglevező. Azt törlesztettem, a CIP banknál még azt is mondtam, hogy ha már ideig jutottunk, én nem akarok 25 évből, 10, ugye 25-ből 7, 18-at én nem, én ezt minél előbb szeretném letörleszteni. A végén 6,5 év alatt, tehát összesen 13,5 évi pontos jól fizető
ügyfélként
71,5 milliót fizettem vissza
a 30 millióra.
A felvett 30 millióra. Hát
nincs egyedül, ebben a műsorban már többször elhangzott egy-két vattörtér volt, akinek ötszörös volt a tőketartozása, de hát ezek után el tudjuk képzelni, hogy milyen szövevényesen alakult, hiszen ő szakemberként is pontos fizetés mellett is így járt, hát aki nem tudta ezt követni, és csak beleesett, mint Pilátus a krédóba. Tehát akkor Magyarországon egy új helyzet van, hogy élnek vele a bankok, hogy él vele a kormány, a kúria, mit tehetnek az adósok, mi történt eddig, innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Marcinkos László, ügyvéd, szervusz Laci.
Szervusz.
Tudom, hogy egy csomó minden van, ami azóta történt, hogy az EUB május 1-i döntését, illetve április 30-a döntését, május 1-én kitárgyaltuk meg egyebek, és ez nagyon fontos lesz, hogy mik történtek, de itt elhangzott egy konkrét ügy, aminek nyilván ugyanúgy vannak általános tapasztalatai és tanulságai, főleg beszéljétek meg.
A gyorsan kiedzeteltem, majd a felvételen lehet látni, hogy előtte még papír sose volt. Beszéljünk először a közjegyzőről. Amit szakmai javaslatot előterjesztettem az ellenzéki pártoknak, és egyébként egy országgyűlési határozati javaslatot a tegnapi nap folyamán, vagy ma délelőtt elő is terjesztett a Jobbik az ellenzéki pártok támogatásával, nagyon fontos.
Tehát itt most
kitérek arra, hogy a közjegyzőknek a tevékenysége az mennyire visszás volt, és eredetétől fogva jogellenes. Abban nem menjünk bele, de utalok arra, hogy a közjegyzői tevékenység az egy állami tevékenység, és valami csoda folytán ezt kiszervezték magánvállalkozásokat.
Hát ezt tudjuk, ez egy anomália.
Innentől kezdve az Európai Uniós jog megítélése alapján profitorientált a közjegyző, amikor belelép ebbe a dologba. Az OTP azért érdekes, mert ott nem az volt, hogy külön volt egy magánjogi szerződés, amit a bank készített tanúk előtt aláírták, hanem rögtön közjegyzőjogi.
Igen, Szandra mondta, hogy együtt volt a közjegyző a banki.
Az rögtön, csapattal. Igen. Az is igaz, hogy soha az életbe nem kapták meg az ügyfelek előre a szerződésnek a tervezetét, és az OTP hiába próbálja legalizálni, ahogy Sányi úr utalt arra, hogy a kúriának állandó gyakorlata, hogy mindig minden tájékoztatást megadtak, ez tényszerűen nem igaz. Ugyanis soha semmilyen olyan tevékenysége nem volt az OTP-nek, és egyébként a többi banknak sem, amit megkövetel az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata. Tehát a szerződés kötés előkészítése ebben a folyamatában a banknak a legmagasabb szintű tudásának megfelelő tájékoztatást kell azért megadni a fogyasztónak, hogy megalapozott döntést tudjon arról hozni, hogy ő elfogadja ezeket az általános szerződéses feltételeket, vagy nem.
Bocsánat, 7 hónapja volt a banknak, hogy minden apró tájékoztatást megadjon, mert azt mondja ugye Andrea, hogy 7 hónapig győzködték, tárgyaltak,
mielőtt
de kaptak olyan tájékoztatást, hogy ebben a konstrukcióban van-e kockázat, milyen, hogy alakul az árfolyam, melyik árfolyamot, hogy számolják
meg? Természetesen, én sok mindenre rákérdeztem, de a leginkább az érdekelt volna, hogy mondja már meg, hogy ilyen svájci fran árfolyam meg egyáltalán ilyen feltétel mellett, milyen összegre számíthatok a futamidő alatt legjobb, legrosszabb, egy átlagos
tehát
esetben.
Tehát rákérdezett, mert az ügyfelek nem kérdeztek rá.
Kaptam is rá kimutatást, meg volt, hogy az első esetben 46 milliót kell visszafizetni, a második esetben 51-et, és a harmadikban 57 milliót.
Tehát kalkuláltak egy
lehetett
ilyen
valamennyire, valamit kalkulálni, tehát
ehhez képest tudták, 70 valamennyi.
71 és félnél.
Pont nem ez a lényege. Nem ez a lényege az egésznek. Az ügyvédi gyakorlat a magyar bíróságokon elvitte az árfolyam kockázati tájékoztatás irányába ezt a dolgot. Ezt úgy hívja az uniósok, hogy átláthatóság sérelme, a könnyebb utat választották az ügyvéd kollégák, mert a kúria bizonyos bankoknál azt mondta, hogy a gyakorlat az nem volt megfelelő, bizonyos bankoknál az, hogy megfelelő volt. De nem ez a lényeg, hanem amiről én folyamatosan beszélek, és talán ebben a műsorban is beszéltünk, a csiki-csuki helyzet. És pont elhangzott a hölgynek a nyilatkozata, hogy mi van akkor, hogyha gyengül a forint? Akkor az ő általa felvett 30 millió forint, mondjuk 2008 júniusa után 2009-re 30 már 40-45 millió forintos tőkét jelentett, pusztán azért, mert a forint gyengült.
Igen.
De mi van, hogyha erősödik a forint? Akkor 30 millióból csak 25 vagy 20 millió lenne, ezért kikötötték a megdönthető, de meg nem döntött törvényi vélelemmel érintetten az egyoldalú szerződés módosítását jogának a kikötését. És ezért a kamatot emelték. Azért érdekes az ügy, amiről beszélt a hölgy az első 13 percben, mert még a forint nem is erősödött, de már azonnal megemelték neki a kamatot. Tehát ez az ügy azért érdekes, mert ez a dupla csiki-csuki, hogy meg se várták, hogy mi van akkor, hogyha forint erősödik, forint gyengülése mellett is emelték a kamatot, és egy bizony lehet, hogy mire a fogyasztó fejbe lövi magát, igaz, elkeseredésében az a 30 millió forint 50 millió tőkét jelent. Ez kellett volna még a szerződéskötés legelején mindenfajta nyomtatványok aláírása előtt egyértelműsíteni a fogyasztókkal. Az Európai Bíróságnak az az ítélkezési gyakorlata, hogyha ezt elmondták volna ilyen részletességgel, akkor alapban számíthattak volna arra, hogy a fogyasztók nem fogják elfogadni a feltételeket, és nem fognak szerződést kötni. De alapvetően nem ez a baj, hanem a közjegyző nem köthet, nem hozhat létre olyan közjegyzői okiratot, amelynek a tartalma, tehát a szerződés tartalma jogot sért, már pedig az uniós jogot a közjegyzők által készített közjegyzőokirat tartalmazta, vételi és eladási árfolyamoknak az alkalmazása igaz a törvényi vélelem alapján is, és az Európai Bíróság gyakorlata alapján is tisztességtelen semmis, és ezek a szerződések, mint ahogy látjuk, és ez igazolódott, jogvitákhoz vezettek, már pedig több százezeres nagyságrendben. A közjegyzőknek meg kellett volna tagadniuk eredendően ezeknek a közjegyző jogiratoknak az elkészítését.
Tudhatták a közjegyzők, hogy az EU jogot sért?
Tudták.
Honnan tudták?
Ha jogi szakvizsgával rendelkeztek.
De nem aktualizálták, és a általános gyakorlat volt, vagy látni lehetett, különösen még a 90-es évek vége, 2000-es évek elején, hogy tétovaság van, mert az európai jog átültetése nagyon hiányos volt a magyar nemzeti jogban.
Nem, 2009-től gyakorlatilag már minden olyan részletszabályozás átültetésre került. Most gondoljuk bele, hogy mondjuk mi vagyunk a közjegyzők. Én el tudom képzelni azt, morálisan, erkölcsileg nem tudom elfogadni, de tényszerűen el tudom képzelni, hogy 2006-tól 2009-ig mondjuk nem láttak világosan. De 2009-től, amikor minden átültetésre került, azt kellett volna mondani az összes közjegyzőnek, hogy gyerekek, ezt elszúrtam. És onnantól kezdve nem fog záradékolni közjegyzőjogiratot, és nem engedi végrehajtásra.
Igen. A kulcsmondat volt, amiben említetted a vételi és eladási árfolyam ilyen-olyan számítását. Erre, Andrea, fölfigyeltek, amikor látták, hogy a felvett tőke változását melyik árfolyamon, és a megállapított havi törlesztést melyik árfolyamon számolták?
Teljesen természetes.
Ezt hogy látták?
Én azért ezt gyakorlatból tudtam, hogy, és oda le is volt írva, hogy a folyósítás vételi árfolyamon történik, az elszámolás pedig eladási árfolyamon történik. Én már akkor felvetettem, hogy hát nem volna célszerű minimum közép az MNB-ek árfolyamát, ugye a középárfolyamot használni, ahhoz, hogy valami kockázata mindkét félnek legyen, mert egy szerződés általában egy üzleti szerződés arról szól, hogy mindkét félnek valami előnye legyen, ne csak hátránya, de azt mondták, hogy ilyenre nincs lehetőség, és én, mint hiteles, mindent is tűrni vagyok köteles. Tehát eleve, és bele van írva a szerződésbe is, hogy én mindent tűrni vagyok köteles, hiába szólalok bármiért.
Ez egy diktátum.
Ez egy diktátum, le is írtam én, hogy 56 levélbe, hogy ez egy egyoldalú diktátum, tehát ilyen a világon nincsen, hogy hiába látom, hogy mi van, szeretnék rajta változtatni, nem lehet.
Erre vonatkozóan, hogy ez az árfolyam számítási manipuláció, igen, benne volt a szerződésekben, mit mond az Európai Bíróság?
Hát nyilvánvaló, hogy a vételes eladás árfolyam alkalmazása az tisztességtelen, de ezt a magyar jogalkotó is fel
ismert a kúria korábban.
Így van, ez a megdönthetetlen törvényi vélelem. Önnek azért nagyon érdekes az esete, amire felfigyeltem, hogy OTP alkalmazott volt a családban, hogyha jól emlékszem.
Nem,
a
magyar... nem, OTP számlát használtuk.
Ja, csak
semmit.
De egy különlegességet mondok ide, teljesen minden félreértés nem zavar be. Nagyon sok olyan volt, hogy és az OTP-nél különlegesen a saját alkalmazottaikkal is felvetették ezeket a kölcsönöket, és hogyha ezek perre kerültek ezek az ügyek, arra hivatkoztak az OTP jogászai, és egyébként ítéletekben a bíróságok is, hogy mivel ők OTP alkalmazottak voltak, ezért ők mindent tudtak és előre látták az összes kockázatot. És a mai nap, amikor a fogyasztóknak egyre növekvő száma megy be a banki fiókokba, és beszélnek a banki ügyintézőkkel, akkor jön a konfrontáció, hogy az, akik annak idején ügyintézők voltak, hogy mit tudtak és mit nem tudtak. És engem nem szeretnek, mert felvetem mindig aznak az erkölcsi vonatkozását, hogyha egy banki ügyintéző, vagy egy ügynök, bárki, aki az ügyfelekkel kapcsolatot tartott, nem tudott az egészről semmit, akkor hogyan volt egyáltalán mersze és becsülete odaállni, és a hiányos információkkal arra kényszeríteni a fogyasztókat, hogy írjanak alá papírokat, és ezzel a saját halálos ítéletüket aláírták.
Tehát ha nem ismerték, akkor igen, értem.
A másik, amire a hölgy utalt, az is több perben megfogalmazódott, hogy ezek olyan diktátumok voltak, ez most nem egy jogi kifejezés, de használjuk ezt, hogy a banki szinten nem is lehetett a szerződések szövegén változtatni. Nem engedték. Tehát, hogy nem bement, tehát mondjuk az én saját, hogy ember bementem, és azt mondtam, lerakták elém a szerződést, és azt mondtam, hogy de ez így nem jó, mert ez tisztességtelen, semmi is problémás a kikötés, azt mondták, hogy ők nem tudnak ezen változtatni, itt tessék aláírni. Na most ugyanúgy, mint bárki más, én is úgy voltam, hogy már megépítettem a házamat, az önerőt beleraktam, az összes pénzemet feléltem, és még tartoztam rengeteg pénzzel a kivitelezőknek, tehát muszáj volt elfogadni. Felvétel, és én elmondtam a kényszerhelyzetben, hogy attól még, mert aláírjuk a papírt, attól még az tisztességtelen és semmis, és a semmis szerződéses kikötéseknek jogkövetkezménye nem lehet. Ez a banknak a felelőssége, és azoknak a személyeknek a személyes felelőssége, akik ebben közben jártak. Még gyorsan ugrok oda, szűk az idő, ez a lakás, takarék, vagy más esetekben fundamenta. Ez a világ legnagyobb szélhámossága volt, ugyanis azt magyarázták el, és ez főleg AXA bankos szerződéseknél volt itt, hogy csak költséget és kamatot fizettek, a tőkét soha nem fizették. Amit egyébként más bankoknál tőketörlesztésre rendeltek volna, az befizették egy ilyen lakás célú megtakarításba, ahogy helyesen mondta a hölgy, hogy az időről időre tőke betörlesztésre kerül. Na de ez eleve lehetetlen volt, mert a forint gyengülése alapján a forint tőke, amit nem törlesztettek, az hónapról hónapra növekedett. 10-15-20-25. És hiába fizette a lakás célú megtakarítását, az még azt se fedezte, amennyivel emelkedett a tőke összege. Eleve az első pillanatnál, a kiinduló pontnál egy olyan szélhámosság volt az egész, ami azt idézte elő, hogy gyakorlatilag egy önálló üzletágat hoztak létre a lakás célú megtakarításoknál, ahol iszonyatos nagy jutalékot fizettek ki a felhajtóknak, ügyintézőknek, marha jó autókkal járkáltak ezek az emberek egyébként folyamatosan, és közben azt lehetett látni, hogy a fogyasztók tömegei gyakorlatilag saját magukat semmisítik meg önhibán kívül.
András, érzékelték ezt a csapdát?
Érzékeltem én mindent, jártam is a bank nyakára, de baromira nem érdekelte őket. Amit viszont Marcingós úrhoz hozzá szeretnék fűzni, hogy most, hogy átnéztem az anyagot, megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy volt egy olyan kikötése a banknak a mi szerződésünkben, mivel az LTP-re is ők beszéltek rá nekünk, eszünkbe nem jutott volna ilyen feje, hogy ilyeneket kössünk, hogy ez nagyon jó lesz, mi tegyék bele, gondoltam, olyan mindegy, hogy ilyen vagy olyan alapon fizetem a havi törzst. Megdöbbentem, mikor most olvastam, hogy méltányosságból 53 hónapra, és ez összecseng a 48 meg az 5 hónap türelmi idővel, az LTP ugye 48 hónapig fizettük, 5 hónap türelmi idő volt, tehát 53 hónap múlva törlesztett be az LTP a tőkénkbe. Eltekintenek méltányosságból a tőke törlesztéstől. Tehát azt láttam, utána is néztem minden papíron, 53 hónapig egy fillér tőkét nem törlesztettem, miközben ezen idő alatt csak és kizárólag kamatra, az ogenánta alacsony kamatra 13 millió forintot fizettünk ki. És még a tőkém meg sem moccant, mert az árfolyamok
csak
emelkedett. Nem moccant, emelkedett.
Tehát emelkedett, nem csökkent,
hanem nőtt.
Hadd kérdezek egy nagyon laikus a kérdés, én tudom, bocsánat, de hát én is voltam ilyen helyzetben, számolgattam. Ha felvettem 8 milliót, ő a bank ezt mondta, hogy svájci frank alapon számolja majd el. Én 8 milliót tettem be a lakásvásárlásba, mert az akkor annyit ért,
igen,
és annyi kellett. Az nem tisztességtelen, hogy bármilyen okra hivatkozva ez a 8 millió 16-tá változik?
Nem, mert ez két külön ügy. Az egyik egy lakásvásárlási ügylet, a másik pedig egy hitelügylet. És a kettőt soha nem szabad összekeverni. Tehát teljesen közömbös, hogy az adós mire költi a pénzét.
Jó hülyék voltunk, hogy ebbe belementünk.
Ezt elmondtam, erről mi nagyon sokat beszéltünk, hogy gyakorlatilag egy nem létező fogyasztói piacot megpróbáltak tisztességtelen, rizikós, kockázatos, jogellenes, érvénytelen hitelügyletekkel feltőkésíteni, hogy beinduljon egy nyugati piacgazdasághoz.
De ennek azt mondják a bankárok, a bankszövetség is annak idején, hogy ez azért volt és felkínálkozott, mert abban az időszakban Magyarország a londoni pénzpiacon nagyon olcsón jutott ezekhez a valutákhoz, és úgy látták, hogy ez nagyon jól megdobja a magyarországi ingatlan piacot.
Dehogy is. Hát de persze, hogy az ingatlan piacot akarták vele megdobni,
ami
meg
költse
el, az ember házi mozi rendszerre, Suzuki-ra,
jó, de inkább a lakás volt talán a
fontos. De ez mindenre igaz, építeni kellett valami. Nem volt Magyarországon vásárlóerő, nem volt Magyarországon megfelelő jövedelem, mesterségesen hitel feldurpozták a társadalmat. Akkor is baj lett volna bele, hogyha ezek érvényes szerződések, tisztességes szerződések, de egyébként nagyon jól tudtuk, hogy a forint kölcsönöket ilyen 20-30% között osztották. Azok voltak a piaci kamatok.
Igen,
tehát
igen.
Az a duma, hogy ki, honnan, mennyiért jut hozzá a mögöttes finanszírozáshoz, az nem áll semmifajta okozatba azzal, hogy akkor miért adták a forint kölcsönöket mondjuk 26%-ra.
Hát, hogyha... versenyképes a forint kölcsön, mert nagyon magas volt a kamata.
De hát azt meg mesterségesen tolták föl,
ha felkínálnak egy olcsó kamatú hitelt.
Na de hát összességében, hogyha megnézzük, akkor bevirítottak valakinek egy 3%-os kamatot, és a végén kiderül, hogyha megnézzük a felvett tőkéhez viszonyítottan, neki 400%-os többletköltsége volt.
Hát ez történt, ugye?
Igen.
És ennél még rosszabbak, igen. Tehát én ennél az ügybeni esetén sokkal rosszabbakat is láttam. Mert aki ki tudta fizetni, így úgy, amúgy, az még szoszó. De akik végrehajtás alá kerültek, azoknál olyan összegek vannak, hogy 10 millió forint kölcsönnel elindul, és 100 millió forint fölött vannak a követelt összegek. És gondoljunk bele, hogy az elmúlt két hétnek a tapasztalata, ami megjelenik a praxisomba, az, hogy a közedzők nem hajlandóak elismerni, hogy ők törvénytelen ügyletekben működtek közre, nem hajlandók az Európai Bíróság ítéletét végrehajtani, és ennek egy oka van. Ezeknek a közedzőknek teljes anyagi felelősségük van, és adott esetben büntetőjogi felelősségük van. Most a jogvédelmet, az uniós magas szintű jogvédelmet olyan közedzőkhez telepítette a magyar állam, és ezzel nem hajlandó módosítani, akik anyagilag és büntetőjogilag érdekeltek ennek a törvénytelen helyzetnek a fenntartásában. És ez olyan jogállamisági deficit, amit külön nem kell megmagyarázni.
Hadd kérdezzek valamit. Az közjegyzőknek önkéntesen, önkritikát gyakorolva kellene ezeket felülbírálni, az általuk létrehozott okiratokat? Tehát erre semmilyen kényszerű nincs, hogy az Európai Bíróság ilyet nem mond ki konkrétan.
Hát az Európai Bíróság...
Lesz, következhet belőle.
Hát na ja, de hát akkor, amikor a kormány szóvivő elmegy egy országos televízióba, és az állam a kormány képviselőjeként közli azt, hogy az Európai Bíróság ítélete egy adott ügyre vonatkozik, és nem is minden fajta ügyre, és csak egy bankra, akkor hazudik. Azért hazudik, mert a kormány ezekkel a hazugságokkal beleértve a Magyar Nemzeti Bankot, igaz, mert ők se járnak el hivatalból, hogy Róna Péter úr mondja, hogy a Nemzeti Bank törvény alapján nekik mi lenne a kötelezettségük rögtön átvizsgálni, felügyelet alá vonni a kereskedelmi bankokat, hanem terrorizálják gyakorlatilag a magyar igazságszolgáltatást és a közjegyzőket, hogyha megmondta a kormány, akkor önkéntesen igazodnak a bírók és a közjegyzők, hogy felmentve érzik magukat a törvény hatája alól, és nem lehet az Európai Unió Bíróságának ítéletét megkérdőjelezni. Azért járt itt a múlt héten az Európai Unió Bíróságának elnöke, a jogi karon tartott is egy előadást, vélemezem, hogy fontos más emberekkel is tárgyalt, hogy egyszerűen nem lehet kétségbe vonni az ítélet hatáját. Ez a C630/23-as ítélet vonatkozik minden olyan szerződésre, amiben a vétel és eladási árfolyamokat alkalmazták, minden bankra, minden pénzügyi vállalkozásra, minden faktorcégre, akár visszafizették, akár nem, akár végrehajtás alá került, akár nem, kivétel nélkül az összes szerződésre.
Akik önök visszafizették, ez egy lezárt ügy.
Igen.
Akkor neki be kéne mennie. Igen. Akkor Andreának be kéne menni az OTP fiókba, húzni egy sorszámot, leülni az ügyintéző elé, és azt mondja, oda tolni az európai ítéletet. Értem. És azt mondja, hát kérem egy... vissza a pénzem.
Andre?
Megjegyezném, hogy ha én oda mennék az ügyintézőhöz, elmondaná, hogy ő a legkisebb ugrifüles a bankban, ő semmiről nem tett, fogalma nincs. Egyébként korábban is én csak a háttérfelügyeleti osztállyal tudtam, tehát egy ügyintéző nekem
felmentést nem adunk. Az az ember, aki az ügyintéző, azért kapja a fizetését, hogy a bankot
képviselje.
Jól képvisel.
Az elmélet, de gyakorlatilag szegény semmit nem tud erről.
Tehát,
hogyha eredményt akarunk elérni, akkor azt keressük meg, hogy hol kell kezdeni.
Egy pillanat, ott kell kezdeni, hogy bemegy abba az OTP fiókba naponta 100 ember. Ugyanis ezek az ügyintézők, akik lehet, hogy lassan a sírás szélére fognak kerülni, ők központi utasításra várnak.
Hát teljesen érthető egyébként.
Teljesen érthető, világos. Na most a visszajelzésekből látom, és itt nevesítek bankokat, OTP, Erste, Raiffeisen, ezek külön a fogyasztók már megírták nekem, központi utasításra hivatkoznak, mely által az összes banknak az igazgatósága az között, zölte, hogy nem hajtják végre az Európai Bíróság ítéletét.
Várnak arra, hogy?
Nem, azt hazudják, hogy ez rájuk nem vonatkozik, mert csak az Axfinának az egyedi, konkrét ügyében a leasing, autóleasing szerződésre vonatkozik, és ez rájuk nem
vonatkozik. Mindaddig, amíg ebben ők védelmet találnak, és ezt a pajzsot felemelik, addig nem fog történni semmi, tehát mégiscsak szükség lenne egy kúriai, vagy egy kormány döntésre?
A kuria, én úgy gondolom, hogy azok a bírók, akik egy évtizeden keresztül részt vettek az európai bírósági ítéletek negligálásában, az Európai Unió jogának rendszer szintű tagadásában, nem minősülnek az Európai Uniós jog értelmében pártatlan és független bíróságoknak, és ezeknek a bíróknak le kellene mondani a tisztségüket.
Na, de hát függő helyzetben vannak, nyilvánvaló, ez egy struktúra, amiben élnek, központi irányelvekre várnak, kúriai döntésre várnak, és ha ilyen nincs, akkor...
De
a felelősség csak rajtunk van. Az igazságtalan, hogy egy bírónak a nyakába akasztom, hogy az EUB-t vett figyelembe, amikor pont az ellenkezőjét kapja a kúriától és akár a konkrétan a bírósági adott bíróság elnökét.
Most ügyesen provokálsz, mert erre azt tudom mondani...
De szerintem ez a gyakorlat.
Nekem ügyvédként nem a gyakorlat, a törvénysért a gyakorlat fenntartása a célom,
hanem
a jogszerű állapotban ezek a bírók kimentek tüntetni, hogy legyen magasabb a fizetésük. Általánosságban beszélek. Nem vitatott a mai nap, hogy elméletileg a magyar bírók függetlenek és pártatlanok. Minden egyes bíró a saját meggyőződése alapján önállóan dönt, de a bírói függetlenségnek van egy korlátja, a bíró nem oldhatja el magát a jog hatája alól, és nem válhat tisztességtelen eljárásban főszereplővé, nem válhat önkényessé, mert ha egy bíró ilyet megtesz, először is a hivatalára méltatlanná válik, megfosztja a fogyasztókat a jogérvényesítés lehetőségétől.
De evel együtt legyünk életszerűek.
Hogyan lehet
elérni, hogy a bírók mindenféle kockázat nélkül tudják alkalmazni saját belátásuk szerint az EUB döntés, amikor ellenkező prés érkezik mondjuk a kúriától.
Hát a kúriától...
Hát embereket hurcoltak meg, mert az európai bíróságok fordultak idején, egyes értem, magyar bírók. Hát te értem. Ismered ezt az ügyet
persze,
a legjobban.
Annak idején a C472/20 és a másik ügyemben a C705/21-es ügyben kimondta az Európai Bíróság, hogy a kúria hiába hozott létre konzultációs testületeket, azzal nem az a... Nem a legfőbb baj, hogy ilyet nem is lehetett volna csinálni, és a magyar jogalkotó meg is tiltotta ezt azóta, kivették a törvényből, hanem amit mondanak, az az irányelvvel ellentétes. Egyszerűen a kúria úgy működik ma, hogy 6 éven keresztül, sőt, 10 éven keresztül, mert C26/13-as Kásler ügybe, az már 10 éve volt, kimondták, hogy a kúriai gyakorlat irányelvvel ellentétes uniós jogot sért. 10 év alatt azoknak a bíróknak, akik közül 2 egyetemi tanszékvezető tanár, hogy lehet elképzelni gyakorlati szempontból, hogy ők nem ismerték fel, amikor rendre évente valamilyen ítéletben rájuk mondják, hogy de ő irányelvet sért, nem ismeri fel, hogy ő törvénytelenül jár el, tisztességtelenül jár el. Nem, ez a bírói kar ezzel a mentalitással egy diktatúrát, egy gyakorlatilag ahhoz hasonlatos rendszert tart fent, amit már a harmadik birodalom esetében láttunk. És egyébként eredményét tekintve, még ha a módszerek, hála Istennek, nem olyanok, de eredményét tekintve és a jogalkotási, jogalkalmazási módszereit tekintve történelmi párhuzam vonható. Addig, ameddig ezek az emberek önként nem fognak, ahogy te mondtad, önkritikát gyakorolni, és nem fejezik be ezt a tevékenységet, és nem változhatnak, addig nem történik változás. De befejezem egy mondat, az Európai Unió Bíróságának ez az ítélete kifejezetten megtiltotta az eddigi gyakorlat fenntartását, és arra kötelezi a magyar bíróságokat, hogy soron kívül igazítsák az ítélkezési gyakorlatokat az Európai Bíróság ítéletéhez.
Igen, Andrea.
Amit szeretnék kérdezni, a tisztességtelenséget próbáljuk bizonyítani meg, alátámasztani. Én kaptam egy levelet az OTP-től, amiben háromszor, ötször aláhúzva, kiemelve leírják, hogy a bank által tisztességtelenül felszámított összeg részemre 22.130 svájci frank, átszámolva akkori árfolyam 5,7 millió forint, amit jóvá írtak a tőkéből, de már csak 7 év után.
Ezt az utat ne járjuk, ezt az utat. Mert először is. Első nagyon-nagyon konkrét.
Ne járjuk ezt az utat, de ez történt.
Az
OTP ezt a választ adja az adósnak.
Nem.
Tehát tisztelni.
Nem, maradjunk a tényeknél. Ez, amit Andrea mutat, egy papírt, ez a DH törvények forintosításával kapcsolatos kötelező banki elszámolás, ahol a kúria javaslatára a parlament azt a törvényt hozta, hogy csak a vételi és eladási árfolyama közötti különbséget kell visszafizetni.
Az a tisztesség.
De ők letagadták azt, hogy az egész szerződés érvénytelen. A tisztességtelenséget nem kell bizonyítani, mert a megdönthetetlen törvényi vélelem, tehát a DH1-es törvény harmadik parafus első bekezdése már egyszer kimondta, hogy ezek a vétel és eladási árfolyam alkalmazása tisztességtelen. A negyedik parafus első bekezdése az egy másik vélelem volt, amit meg lehetett volna dönteni külön perekben a bankoknak, volt egy rakás ilyen per, de nem tudták megdönteni, kimondani, az egyoldalú szerződés módosítás jogának a kikötése is tisztességtelen volt. Ezért gyakorlatilag az összes szerződés érvénytelen. Nem kell senkinek semmit bizonyítani. Már 2015 óta egyértelmű volt, hogy a magyar állam és a kúria is elfogadta azt, sőt, ők kezdeményezték ennek jogszabály alá való foglalását, hogy az összes szerződésben alkalmazott feltételek tisztességtelen semmisek. Teljesen mindegy, hogy mit csináltak. Azért veszélyes ez az érvelés, ami elhangzott, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy erről beszélünk, mert a bank nem önként ismert el, és nem teljes tisztességtelenséget, hanem gyakorlatilag egy nagyon pici részletet kiragadott, és azzal, amit Andra érvelt, ezzel a bankoknak játszik alá,
nem
azzal,
érvelt,
hogy ők
elmondta,
ezt már
hogy a bank mivel érvel. Bocsánat.
Ez nem a bank érvelése volt.
Hát ott van.
Ez a jogszabálynak, a DH törvényeknek a követése volt. Az Európai Bíróság...
Mit csináljon az ügyfél ezzel?
Semmit. Hát kidobja a kukába. Megfogja és kidobja.
Jóváírták a tőkendől.
Kidobja a kukába. Nincsen jelentőség. Az Európai Unió Bíróságának már a sokadik ítélete volt, ami azt mondta ki, hogy a DH törvények, ami alapján ez a nyomtatvány készült, ezek az uniós joggal összeegyeztethetlenek azért, mert visszacsempészik egyébként a szerződésbe a kockázatot, illetőleg
hát nem.
Egy érvénytelen szerződés azt jelenti, hogy már a megkötésének időpontjában érvénytelen, abból semmilyen jog, semmilyen kötelezettség nem keletkezik.
De nagyon fontos kérdés. Itt ül egy károsult, konkrétan ezt kapja, ő mit tud tenni?
Ez 2015-ben
értem,
kapta.
De mit
semmit. Kidobja a kukába, nincsen neki joghatája ennek a papírnak.
De megtörtént a jóváírás, most fizesse vissza?
Ez nem járt pénzmozgással, hát nem írtak neki
jóváírták.
Pénzt adtak.
Hát annyival csökkent a tőke.
Tehát nem. Csak én adtam. Jóváírták a tőket
átkozásomból. Nem, egy érvénytelen szerződés alapján.
Azt én
értem, hogy egyébként óvó érvénytelen, de közben gyakorlati lépések történtek ez érvénytelen szerződés alapján. A kérdésem, hogy azzal mit lehet kezdeni, ami így történt?
Semmit. Mert ezeknek semmilyen hatája nincsen.
Akkor nulláról kell megtámadni az egészet.
Nem kell megtámadni, az összes szerződés az Európai Bíróság ítéletének fejében érvénytelen. Kapott 30 millió forintot. Azt mondta Andrea, hogy amikor még ő átment a CIP-hez, kifizetett 71 millió forintot. Összesen. 71 millióból levonjuk a 30-at, okay. 41 millió forintot vissza kell fizetni.
A ennek a papír
az OTP banknak.
De én igen, mindegy, mert megkapta a CIP-től.
Nem váltott semmit nem váltott. Akkor, amikor 256-on forintosították, akkor elméletileg a jogalkotónak az volt a szándéka, hogy tovább viszik ugyanazt a szerződést, csak limitálják
a további.
És ezt beforintosították, forintra váltott át a szerződést.
De ez már egy törvénytelen dologon belüli lépés.
Egy érvénytelen szerződés nem lehet. És az, hogy valaki elmegy a CIP-hez és felvesz kölcsön, indiferens, az volt a lényeg, hogy Andrának a zsebében volt akkor mit tudom hány forint, amit odaadott a banknak, gyakorlatilag mindegy, a CIP átutalta, tök mindegy, hogy honnan. Az a lényeg, hogy az érvénytelen szerződés jogkövetkezménye az volt, hogy a 30 millió forinton fölül befizetett minden pénz visszajár. És az Európai Bírósági Ítélet akkor is minden egyes érintett fogyasztóra vonatkozik, hogyha egyébként a kormány napi rendszerességgel hazudik, ha a Nemzeti Bank napi rendszerességgel hazudik, és hogyha a különböző bankfiókban az ügyintézzék központi utasításra hivatkozással, egy millió embernek hazudnak, akkor is hazugság.
Be kell menni.
Természetesen bemegyek, én összeállítottam egy anyagot is, mert hát valahogy bizonyítanom kell magam részéről, hogy ennyi pénzt én befizettem, mert különben ő azt mondja, hogy ennyit be se fizetett. Még valamit szeretnék kérdezni. Amikor én láttam 2013-ban, hogy ugye jegybanki alapkamata harmadára esett, állampapírok kamatai leestek, betéti kamatok leestek, akkor oda mentem, hogy tessék már mondani, akkor miért nem lehetne a hitelkamatát is csökkenteni? És azt mondták, hogy azért nem lehet csökkenteni, mert korábban nem emeltek sokszor.
Ennek semmi köze nincs az ügyfelhez.
Ez egy egyoldalú, és megnéztem a szerződésből, ott le volt írva,
Andrea,
hogy csak ő emelhet.
Ön nem akarok senkit megbántani. Igen. De ha már az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az összes ügylet érvénytelen, akkor teljesen mindegy, hogy maga odament x évvel ezelőtt, és mi vitatkozott. Semmi köze nincsen. Egyszerűen azt kellene felfogni, és a fogyasztóknak is fel kellene fogni, hogy az Európai Unió Bírósága már ezt lezárta, ezt a jogértelmezési kérdést.
Csak gyakorlatilag én egy bírósági ítélettel a kezemben, mint ügyfél, bemegyek a bankomba, ahol én felvettem a hitet, és megmutatom, és azt mondják, hogy tessék hazafáradni, láttuk, nem kaptunk erre vonatkozóan semmilyen utasítást.
Bemegy az ember, elviszi az ítéletet, csak a közérthetőség kedvéért, felvesz egy jegyzőkönyvet, meg köteles egyébként egy panaszjegyzőkönyvet felvenni az OTP. Hogyha azt meghatározott időn belül nem fogják pozitív értelemben elbírálni, akkor el kell menni az összes fogyasztónak a Magyar Nemzeti Bank mellett működő pénzügyi békéltető testülethez, és beadni. És a Magyar Nemzeti Bankot rákényszeríteni arra, a Magyar Nemzeti Bankot ezt fogja rákényszeríteni arra a tömeges hozzáfordulás miatt, hogy lépjen. Ha Magyarországon összeolvadt, ahogy az előző adásban elmondta Bárándi Péter kollégám és Flex Zoltán, hogy ha összeolvadtak a hatalmi ágak, a törvényhozó, végrehajtó, bírói ág, és ez gyakorlatilag szövetkezik a magyar bankrendszerrel, az Európai Uniós jognak a megtagadásában, akkor ne várja senki azt, hogy majd utána varázsütésre valaki jogot fog szolgáltatni. Erre mondom, azt tessék kimenni a Kossuth tére, és ott maradni 3 hónapra. Egyszerűen egy olyan államba, ami diktatúraként épül fel, és mindenkinek megfosztja a jogát, mert lehet, hogy egyébként 2 hét múlva már nem tartunk itt előadást, igaz? A tegnapi törvényjavaslat kapcsán akár megtörténhet ez is.
Majd a pincében egymás között beszélgetünk.
Igen, és a csövön fogjuk ütögetni, hogy mi lesz a vacsora. Igaz? Igen. Ezt ismerjük. Tehát nagyon egyszerű, ne várjon valaki jog szerint bírósági jogorvoslatot, amikor nem működik. Ne tegyen már úgy a magyar társadalom, mint hogyha egy demokratikus jogállamban élnénk.
Tehát senki mástól ne várjuk, hogy lép, mindenki a maga bankjával kezdjen el párbeszédet, és ha minél többen teszik, valaminek történnie kéne.
Felvetek egy jegyzőkönyvet, majd megyek az MNB-t, megyek.
És hogyha nem megy, akkor el kell menni egy ügyvédhez, és aki ért hozzá, és akkor
van még 4 percünk. A törvényjavaslat bement, minden ellenzéki párt támogatta, amely...
Hát nem teljesen, nem és minden, akkor beszéljünk erről.
A parlamenti ellenzékről beszélek.
Igen, mert az
az a fontos.
Én már azt sem tudom, hogy ki hol áll egyébként, azt tudom, hogy például a Momentum az teljes egészében elzárkózott ettől a dologtól, nem támogatja, van nekik parlamenti
a törvényjavaslat, amit előkészítettél, arról szól, hogy a magyar állam az Európai Bírósági döntésnek megfelelően vegye be a nemzeti jogba, vegye végig ennek következményeit.
Ennél többre akkor ezt tisztázok, mert ez tényleg nagyon fontos. Három percben. Gyakorlatilag az Európai Bíróság ítélet alapján egy csomó törvényt hatályon kívül kell helyezni. Például a devizamentő törvényeket. Például akkor csak eseti jelleges soroljon fel a csődvédelmet. Hát hogyha Andreának a szerződése és a hozzá hasonló embereknek a szerződése érvénytelen, azok nem kerülhetnek csőd helyzetbe. Akkor miért kezelik őket egyébként nem fizető adósként, és miért ültetnek a nyakukra csődbiztost, bíróságot, hatóságokat? Egyszerűen rendkívül sok, tehát mit tudom én, 10-20 darab jogszabály, törvényt kell hatályon kivejezni, és még egy, ami társadalmi elvárás kell, hogy legyen. Ezoknak az embereknek a sorsát valahogy rendezzék, akik például tömegével több százezren elbukták a perüket, mert nem alkalmazták az uniós jogot. Ebben az esetben alapvető jogi és morális elvárás, ismerje el az állam ezen pereknek, tisztességtelen eljárásoknak a semmiségét, kapják vissza a megfizetett illetéket, perköltséget a fogyasztók, és ezt úgy kell rendezni, mind ahogy egyébként 1989-90-ben volt a politikai elítélésekkel kapcsolatos semmiségi törvényeknek a rendszere. Egyszerűen jogot kell szolgáltatni az állampolgároknak, de hiába fog harcolni 3-4-5 ember az ő jogokért, hogyha egyébként mindenki otthon ül és passzív.
Ezt akartam mondani, hogy én azt extrapoláltam, hogy ezt a hülye kifejezést használom, hogy a banki ügyintéző, a banki osztályvezető, a bank elnöke, és a többi, és a többi, szerintem akkor tud és akkor fog lépni, hogyha ezt a törvénymódosítás sorozatot a törvényhozó létrehozza, mert akkor érzi, hogy a saját hatáskörében megerősítve, nem saját felelősségére kitalálva alkalmazni tudja az EUP-törvényt. Kell egy biztonság az embereknek, akik ezt végrehajtják.
Ha a magyar állampolgárai önkéntesen nem fogják a jogot követni, hanem mindig felsőbb utasításra
értem,
várnak,
amit mondtál.
Ezt az országot 3 másodperc alatt kivezetik az Európai Unióból, és ez a magyar társadalom megbukott erkölcsileg. Nem lehet félrebeszélni, ez történik.
Nem fog, mindenki csinálja a maga érdekei szerint, mérje fel, elég sokat, amennyit tudunk, hogy minden alkalommal tájékoztatjuk őket, hogy most mit lehet tenni, mit érdemes tenni, és mi történik. Hát ennek a törvényjavaslatnak a sorsa most a legfontosabb, hogy lássuk, igen, hogy mi lesz, Andrea, sok sikert ahhoz, hogy
igen,
megpróbálja a jogorvoslatot.
Köszönöm, és
köszönöm mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, Somfai Péter szerkesztő nevében is. Nem ígérem, hogy nem fogunk rendszeresen foglalkozni. Lehet, hogy vannak, akik unják, vannak, akiknek viszont ez a szalmaszál. Minden jót, viszlát.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.